Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 17. fejezetben, annak első 6 versében. A megnevezett helyen Lukács evangélium a 17. részének első 6 versében a következőképpen olvasok Isten írott igéjét. Azután így szól tanítványaihoz: lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mint sem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha tehát vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mindenek előtt sok szeretettel köszöntök mindenkit a Miskolc-Tetenvári Református Egyházközségnek a nevében, és ezzel együtt szeretném kifejezni a megbecsülésünket azért, hogy ilyen hosszú ideig tudtak ránk várni. Köszönjük szépen ezt a türelmet, és sajnáljuk, hogy nem sikerült hamarabb ideérnünk. Lehetne mentségeket keresni, de nem keresünk, ide kellett volna érnünk, és köszönjük ezt a türelmet, szeretetet, amivel bennünket most itt fogadtak. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvastam, amint azt hallottuk is, és a tanítványoknak az a kérése az Úr Jézus felé, hogy növeld a mi hitünket. Tulajdonképpen ez egy olyan kérés, ami úgy gondolom, hogy a hívő ember számára ma is megfogalmazódik, felvetődik, bennünket is ez bátorít, hogy kérjük az Urat, növelje a mi hitünket. Nem hiszem, hogy van olyan közöttünk, akinek ez a kérés nem hangzott volna még el az ajkáról. A tanítványokban annak kapcsán jött elő, hogy hallottak néhány dolgot az Úr Jézustól, amit az imént fel is olvastam. Az Úr Jézus beszélt a botránkoztatásról és a megbocsátás szükségességéről, és ezeket hallva érezték, hogy ezekben ők bizony nagyon gyengén állnak. Csak úgy, mint mi. Megbotránkoztatni valakit a szó eredeti értelmében azt jelenti, hogy valakinek botlást okozok. Mint hogyha valakit elgáncsolnék. Gyerekkorunkban talán ezt csináltuk is, be kell vallanom szégyenkezve, én is csináltam. Csináltunk ilyet, mentünk, sétáltunk, futkároztunk, és akkor viccből összeakasztottuk az egyik, az előttünk levőnek a lábát. Nevettünk, amikor az megbotlott. De Jézus nem erről beszél nyilván elsősorban, hanem a lelki botránkoztatásról. Amikor valami olyat lát valaki, mondjuk egy kezdő hívő a hitben előjáró részéről, amiben ő megbotlik, amiben ő megbotránkozik. Olyan dolgot tesz, ami nem Krisztushoz méltó, és ezen megdöbben. Jézus maga mondja, hogy szükséges, hogy botránkozások essenek. Emberek vagyunk, tehát csalódni fognak bennünk. Még a hívők is. Egyik testvérünk szokta mondani a gyülekezetben, hogy bár átadtam az életemet az Úr Jézusnak, de nem nőttek ki az angyal szárnyai. És valóban ez mindent kifejez, nem leszünk hibátlanok, tökéletesek azonnal, azáltal, hogy Krisztust befogadtuk az életünkbe. Lehet, hogy a friss hívő például látja a lelkipásztorát, amint az a békességről prédikál, és hétközben pedig, amikor találkoznak, valamiről rettenetesen panaszkodik. És akkor azt mondja a friss hívő, hogy magában nyilván nem fogja ezt felvállalni, vagy valószínűleg nem fogja, és akkor azt mondja magában, hát de a lelkész vasárnap a békességről prédikált, hogy Krisztus minden körülmények között békességet ad, most meg itt panaszkodik. Hát hogy van ez? Vagy olyan is van, hogy valaki bizonyságot tesz az Úrról, az új életről, amit Krisztusban kapott, kiáll ide az Úr asztalához, és akkor a hétköznapokban pedig azt látjuk, hogy találkozunk vele, mit tudom én, a boltban, és indulatos, türelmetlen. Akár a pénztárossal vitatkozik. És akkor a kezdő hívő megdöbben rajta. Hát vasárnap arról beszélt, hogy milyen csodálatos az élet Krisztussal, és így viselkedik. Hát hogy van ez? Megbotránkozik. És aztán vannak olyanok is, akik még erre rá is játszanak, és azt mondják, hogy látod? Ő is milyen. Ki állt bizonyságot tenni, és ilyet csinál. Ha nem vette volna észre, felhívja rá a figyelmét. Nos, valóban mi is vétkesek vagyunk, hibázunk és vétünk, és sajnos olykor tényleg botránkozást keltünk a viselkedésünkkel, a legjobb szándékunk ellenére is. Nagyon rossz érzés, hiszen csalódnak bennünk, mi is csalódunk önmagunkban, és csalódást okozunk az Úrnak. Ez telepszik rá a tanítványokra. A tanítványok is úgy érzik, hogy nem hibátlan és nem tökéletes az életük. Mi itt járunk Jézussal, mi is bizonyságot teszünk, hirdetjük Isten országának elközeledését, de mi lesz, hogyha majd mi is megbotránkoztatunk másokat? Aztán ott van a megbocsátás problémája. Azt mondja Jézus, hogy meg kell bocsátanotok egymásnak, és Péter kérdezi, hogy akár 7-szer is? És Jézus nem azt mondja, hogy hú, de rék ember vagy, te még 7-szer is képes lennél megbocsátani, hanem azt mondja Jézus, nemhogy 7-szer, 70-szer 7-szer is kell tudni megbocsátani egymásnak. Hát testvérek, legyünk őszinték, nekünk sokszor egyszer megbocsátani is nagyon nehéz. Meg egyszer bocsánatot kérni is nagyon nehéz. Nemhogy 7-szer, meg nemhogy 70-szer 7-szer. Bizony, ezek a kérdések minket is élesen érintenek, nem csak az egykori tanítványokat. És azért is igazán fontos ez, mert akit megbotránkoztatunk, az nem tudja, hogy ez bennünket is bánt, és mi azt este letesszük az Úr elé. Ő erről már nem tud, mert nincs velünk éjjel-nappal. Ő azt nem tudja, hogy mi szégyeljük magunkat, és mi ezt az Úr Jézus előtt tisztáztuk. Ezért kérik a tanítványok Jézustól, növeld a hitünket. Úgy gondolják, talán ez lesz a megoldás. Ha nagy hitünk lesz, akkor kevésbé fordul talán majd elő, hogy megbotránkoztatunk másokat, meg kevésbé fordul elő az, hogy nem tudunk egymásnak megbocsátani. Az Úr Jézus válasza azonban egészen másfelé irányul. Azt mondja, hogy ha annyi hitük lenne, mint egy mustármag, a hitükkel akár egy élő fát is kiemelhetnének a helyéről, és a tenger fenekére dobhatnák. Aki látta a Csillagok háborúja című filmsorozatot, az emlékezhet ilyen jelenetekre, ahol a Jedik az úgynevezett erő segítségével óriási tárgyakat képesek voltak megmozgatni, felemelni, néha egymáshoz dobálták ezeket, meg ehhez hasonló, de Jézus nem ilyenekről beszél. Bár azt mondja, hogy akár ezt a fát is kiemelhetnétek a hitetekkel, és a tenger fenekén meggyökeresztethetnétek, nem ezt akarja Jézus tudatni, hogy ha elég erős hitetek lesz, akkor majd zsonglőrködni fogtok ilyen dolgokkal, hanem éppen ellenkezőleg, egészen mást szeretne hangsúlyozni. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy Jézus ilyet sosem csinált. Olvassuk a Szentírás, sosem olvasunk arról, hogy Jézusnak mondjuk meg kellett mászni egy dombot, és azt mondta volna, hogy ha nekem nincs kedvem, odébb teszem ezt. Egyetlen egy ilyen határeset volt, mégpedig a legelső csodatétele, amikor a vizet borrá változtatta a kánai mennyegzőn, de emlékezhetünk rá, hogy akkor is vonakodott. Nem szívesen, vagy nem olyan nagy odaadással végezte ezt a csodatételt. Jézus arra akar rámutatni ugyanis, hogy nem a hit nagysága számít, nem a hit mértékegysége számít. Azt mondja, hogy ez teljesen közömbös. Gondoljunk csak a mustármagra, azért azt ismerjük mindnyájan, vagy legtöbben, hogy az egy pici dolog, 1 milliméter, ha jól megtermett, akkor talán van 2 is. De annyira pici, hogy egynek a meglétével, vagy elvesztésével nem törődünk. Ez nekünk nem jelent semmit. Így van? Ha most lenne a zsebünkbe néhány mustármag beszóródva, és akkor eszünkbe jutna, hogy hú, ki kellene venni, akkor kotorásznánk a zsebben, és nem jutna eszünkbe, hogy hú, még vagy 3 ott maradt benne, hanem hát majd kirázzuk. Vagy én még olyat nem láttam, hogy amikor a háziasszony el akar tenni valami savanyúságot, és vesz hozzá mustármagot, akkor kiöntötte volna előtt az asztalra, hogy megszámolja, hogy megvan-e az összes. Most kettővel több van benne, vagy nem, mindegy, annyira pici, jelentéktelen, hogy az megvan-e, vagy nincs meg. Azt mondja Jézus ezzel, hogy ennyire nem lényeges a hit nagysága sem. Az Úrban való hitnek, hitben nem a mérték számít, hanem elsőrenden az, hogy van, vagy nincs. Van, vagy nincs. A hit nagyságának a közömbösségét erősíti Jézus a mustármag példájával azért is, mert ha egy mustármagnyi hitnek ekkora ereje van, akkor mekkora ereje van egy teherautónyi hitnek? Igaz? Akkor el se bírjuk képzelni. Mit jelent ez, hogy mustármagnyival ilyen nagy dolgokat lehetne csinálni? Érezzük, hogy ezen az úton nem érdemes tovább menni. El akarja terelni Jézus a tanítványok figyelmét erről. És már csak azért is, mert az itt szereplő görög szó, amivel a hit növelését kérik a tanítványok, a szó szerint azt tartalmazza, azt mutatja, hogy tegyél hozzá Jézus a mi hitünkhöz. Még tegyél rá, még adjál hozzá. Azonban nem erre van szükség. Egyszer valaki azt mondta, hogy nem az számít, hogy mekkora hited van, hanem hogy mekkora az a Krisztus, akiben hiszel. A te Istened mekkora? Mit hiszel Krisztusról? Mit kérsz tőle? Ha csak annyit vársz tőle, hogy sikerüljön jól a dolgozatod a jövő héten az iskolában, vagy egy vizsgád, vagy hogy legyen kedves holnap veled a főnököd, vagy hogy nyerj a lottón, akkor a számodra Krisztus egészen pici. Majdnem, mint egy bálvány. Egészen picike. Mert az Úr Jézus ennél sokkal többet akar adni. A lottót kivéve persze ezekért is lehet imádkozni, nem bűn, hogy azt kérem Istentől, hogy sikerüljön jól egy vizsgám, vagy legyen jobb a hangulat a munkahelyemen, de ennél sokkal többet akar nekünk adni az Úr. Aztán Jézus azért is beszél éppen mustármagról, mert egy példázatában, amikor a mennyek országáról szól, éppen egy mustármaggal jelképezi annak a gyors növekedését. A mustármag bár pici, de nagyon hamar 3-4-5 méter magasra is meg tud nőni, és akár azt mondja Jézus, hogy a madarak is fészket raknak az ágai között. Ugyanakkor ahhoz, hogy ebből a mustármagból növény legyen és megnőjön, majd gyümölcsöt hozzon ő is, ahhoz szükséges a locsolás, az ápolás. Egyik korábbi szolgálati helyünkön végigvettük a Biblióra keretében az Úr Jézus példázatait, és amikor ideértünk a mustármag példázatához, akkor elmondtam ugyanezt, hogy 3-4-5 méter magasra is megnő ez a növény, és akkor az ott lévő testvérek azt mondták, hogy hát ezt nagyon nehezen tudják elhinni. Tényleg így van? Hát mondom, szerintem így van. És akkor azt mondta valaki, próbáljuk meg. Na mondom, próbáljuk meg. És akkor valaki vállalt, hogy ő hoz mustármagot, neki van otthon, ültessük el. És úgy volt, elültettük. És elkezdett növekedni. Körülbelül 30 centire megnőtt, és utána elszáradt. Na mit tetszene gondolni, miért? Ismerjük itt Kassán is azt a mondást, hogy sok bába közt elvész a gyerek, ugye? Én azt gondoltam, hogy te meglocsoltad. Én is azt gondoltam, hogy te locsoltad meg. Na hát így nem tudtuk, hogy milyen magasra nő meg, mert elszáradt. Kiszáradt ez a növény. De ez üzenet, mégpedig annak az üzenete, hogy bár abban a mustármagban megvan az a potenciál, hogy 3-5 méterre megnőjön, ha az nincs ápolva, nem fog megnőni. El fog pusztulni, tönkre fog menni. És éppen ezért nem Jézus Krisztus az, aki növeli a hitünket. Nekünk kell ápolni azt. Ha én nem gondozom, ha én nem törődöm vele, akkor az el fog halni. El fog satnyulni. Ezért is mondja Jézus ezt, hogy nem ez számít, hogy mekkora a hitednek a mértéke. Ne ezért könyörögjél, hogy én tegyelek téged még nagyobbá. Legyen neked még nagyobb hited. Hanem arról van szó, hogy te ezt a hitet használod-e. És aztán, ha már itt vagyunk, akkor tegyük fel azt a rendkívül egyszerűnek, már-már fölöslegesnek tűnő kérdést is, hogy mi a hit? Mi egyáltalán a hit? Tudjuk, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, ez egy kiváló definíció, tehát a hitnek egy szinonimája a bizalom is. Bizalom nélkül nincsen hit. Bizalom nélkül nem hitről, hanem elméletről beszélünk. Erről mondja azt Jakab apostol, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek tőle. Az, hogy te el tudod mondani, hogy van Isten, az mit jelent? Semmit. Az egy elmélet. Lehet arról is véleményed, hogy mit tudom én, a nap kering a föld körül, vagy fordítva. Elmélet. Én így gondolom, de nincs tétje, nincs jelentősége. Amíg a hit mellett nincsen bizalom az élő Istenben, addig az elmélet mindössze. Egy alkalommal, egy olyan 2 évtizeddel ezelőtt hallottam ezt a történetet, egy amerikai férfitól, elképzelhetőnek tartom, hogy megtörtént. Egy alkalommal az Egyesült Államokban, egy nagyvárosban, 2 felhőkarcoló között, az úttest fölött kihúzott egy férfi egy nagy drótkötelet. Kifeszítette azt, és felvitt oda egy talicskát, és a drótkötélen keresztül tolta a talicskát, az úttest fölött a 2 háztetőn át, egyik háztetőről a másikra. Hát ugye ismerjük, vagy látjuk legalább a tévében, hogy milyen nagy felhőkarcolók vannak, azért az nincs az embernek annyira a szeme ügyében, de elég hamar észrevették, hogy itt valaki fölöttünk, több 10 méter magasságban járkál egy talicskával. Úgyhogy elkezdtek az emberek felmenni a háztetőkre, mind a 2 háztetőre. Ennek a csodájára jártak, hogy mi történik itt. Egy férfit tologat egy talicskát. És amikor már elég sokan voltak, akkor az egyik háztetőn azt kérdezte az emberektől, hogy na, át tudom tolni? És mondták az emberek, hogy hát át, már láttuk. És akkor áttolta. Akkor megérkezett, akkor azt mondta megint, hogy az ott lévőknek, na, vissza tudom tolni? És mondták, hogy persze, vissza. Akkor visszatolta. Megint megérkezett, megint megkérdezte. Át tudom tolni? Akkor mondták, hogy persze, hogy át, hát láttuk. És ezt addig csinált, hogy már az emberek unták. Már úgy mondta, oh, persze, persze, tudjuk, tudjuk, tudjuk. Na, ott volt a tömegben egy srác, beleültette ebbe a furikba, ebbe a talicskába. Kiderült, ez a fia. Áttolta azt is. Mikor áttolta, megkérdezte, na vissza tudom tolni? Hát vissza, de az már egy kicsit olyan bizonytalan volt. De visszatolta. És aztán minél többször ezt megcsinálta, annál többet, annál bátrabban mondták az emberek, persze, meg tudja csinálni, megint elkezdték megunni, minek kell már ezt ennyiszer megkérdezni, már hányszor megcsinálta, és akkor egyszer azt mondta, na ki ül bele? Nem ült bele senki. Pedig testvérek, itt kezdődik a hit, igaz? Addig, amíg én ott állok a háztetőn, és szemlélője vagyok az eseményeknek, addig az elmélet. Teljesen biztos vagyok benne, hogy meg tudja csinálni. De a hit ott kezdődik, hogy rábízom magam. És az Úr Jézusban való hit is ott kezdődik, hogy rábízom magam. Olvasom a Szentírásban azt, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt, olvasom azt, hogy feltámasztotta a Naini fiút, olvasom azt, hogy meggyógyította a vakokat, hogy talpraállította a bénát, és így tovább, hogy megbocsátotta embereknek a bűneit, és örvendeztek, hogy Zákeus felszabadult minden nyomorúsága alól, és így tovább, és mindenre azt mondom, nagy boldogan itt a templomban, amen. Úgy van. Igaza van a tiszteletes úrnak, igaza van a bizonyságtevő testvérnek, úgy van. És ha veled történik, ha neked hal meg valamelyik szeretted, ha rólad állapítja meg az orvos, hogy súlyos beteg vagy, akkor el tudod hinni, hogy van fölötted is hatalma? Mert itt kezdődik a hit. Uram, rád bízom magam. Egy nagyon személyes eseményt, fájó emléket osztok meg a testvérekkel. Az én édesapám 2004-ben ment előre a Minden Élők útján, súlyos beteg volt, és gyógyíthatatlan, ezt megmondták az orvosok is. Első pillanattal, a diagnózis felállításánál azonnal ezt megállapították, és ennek ellenére én is nagyon sok hívő barátom, imádkoztunk nyilván gyógyulásért. És aztán volt több olyan ismerős, aki édesanyámat bombázta folyamatosan azzal, hogy ilyen olyan természetgyógyász, jós, meg nem tudom mi van, vigyétek el oda, Ferit, így hívták édesapámat, vigyétek el oda. Hát édesanyám ellenállt, aztán annyi ilyen megkeresés érkezett, egyszer csak engem is felhívott, és mondja, hogy fiam, mit csináljunk? Te mit mondasz? És akkor én azt mondtam, hogy az Úrnak van hatalma meggyógyítani őt. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az orvosok. De ha nem akarja, ha nem így akarja magát megdicsőíteni, akkor én azt is tőle akarom elfogadni. És az egész családnak ebben békessége volt. És nem gyógyította meg az Úr. És ennek ellenére azt mondom, hogy áldott legyen az Úr neve. És olyan jó, hogy senkinek nem volt készsége, hajlandósága arra, hogy idegen, tisztátalan erőket igénybe vegyen. Mert az is létezik. Az is van. És annak meg is kell fizetni az árát. Amikor te vagy érintett, oda tudod-e tenni magad az Úr kezébe? Vagy csak addig igaz, mindaz, amit itt a templomban hallasz, meg olvasol a Bibliában, ameddig ez elmélet. Hit tehát azt jelenti rábízni magam az Úrra. Amikor nem látom is, hogy mi fog következni. Így volt Péter is, amikor a vizen járt. Könnyen elmegyünk a történet mellett, pedig nagy vihar volt a tengeren, innen indul a történet, amikor Jézus megjelent mellettük a vizen járva. És amikor megijedtek, Jézus elmondta, hogy ne féljenek, nem kísértetet látnak, hiszen ő az. Péter pedig azt mondta, hogy ha így van, akkor hadd menjek oda hozzád. Én is a vizen járva. És tudott a vizen járni. Miért tudott a vizen járni? Mekkora hite volt ebben a pillanatban Péternek? Mustármagnyi? Gyufaszálnyi? Egy focilabdányi hite volt? Nem. Teljesen mindegy, mekkora hite volt, hanem Jézusnak hitt. Ő benne bízott, hogy ő meg tud engem tartani. És ez így is volt mindaddig, amíg ő ránézett. És amikor elkezdett tájékozódni, hogy hú, hát itt nyakig érő hullámok vannak, meg minden, én meg itt járok a vízen, abban a pillanatban süllyedni kezdett. Rábízta magát Jézusra, és ez a hitben a legfontosabb. És hát sok példát lehetne még mondani, de azért nekünk mindenben, a hitben is Jézus Krisztus a legnagyobb példa, aki rábízta magát az atyára, és nagy csütörtök este vért verejtékezve imádkozott egy lehetséges másik útért. Mert Jézus Krisztus valósággal meghalt. Valósággal oda áldozta az életét. Valósággal elszenvedte a keresztet. És ez nem volt egy örömteli dolog. És azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, bármi más utat adj nekem, ami nem ennyi szenvedéssel jár, ami nem ilyen nyomorúsággal jár. És nem volt más út. És akkor azt mondta, akkor én rád bízom magam, akkor legyen meg a te akaratod. És engedte, hogy megverjék, megalázzák, hogy hazugnak és Isten káromlónak nevezzék, és végül keresztre feszítsék a mi bűneinkért. És nem szállt le a keresztről, hanem vállalta a pokol kínjait is, mert teljesen rábízta magát az atyára, bízva abban, hogy fel fogja őt támasztani. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy Jézus Krisztus feltámad, de azért azt nekünk tudnunk kell, hogy az azt jelenti, hogy az atya feltámasztotta őt, hogy nem hagyta a halálból, és a hitet itt kezdődik. És itt, amikor ide érkezünk, akkor érezzük azt, hogy tényleg mennyire pici dolog azt kérni az Úrtól, hogy hadd sikerüljön a dolgozatom. Vagy hadd legyen kedves velem a főnök. Hát hol van ez az élet igazi nagy kérdéseihez képest? Ezt is rá lehet bízni. De ha mi csak ennyit bízunk rá, csak ilyen majdnem, hogy így mondom, tét nélküli dolgokat, akkor nem a hitünk kicsi, hanem a Krisztus kicsi. Akkor ő nekünk nem megváltunk, hanem egy ilyen kis csodatévő, ó Jézus, ezt is tedd meg nekünk, ó Jézus, most azt is tedd meg, ó Jézus, hadd nyerjek már a lottón, meg ilyenek, akkor ő nekünk nem megváltó. Kedves testvérek, ebben a hitben kell növekednünk. Ebben a hitben kell úgy erősödnünk, hogy nem mi leszünk egyre nagyobbakká, hanem Krisztus lesz egyre nagyobbá bennünk és a szemünk előtt. Mennyire bízom ő rá magam. Legyen teljes a bizalmunk, és mások, figyeljük meg, azt fogják mondani, ó, neked mekkora hited van. Mások látják majd az életünket, és fognak így csodálni bennünket. Ú, de nagy hited van, de jó neked. És akkor mi mit fogunk mondani? Ó, de hogy van nekünk nagy hitünk. De hogy van nekem nagy hitem. Ha látnál engem a hétköznapokban, ugyanúgy megbotránkoznál. De Krisztus az, aki nagy. Ő benne bízom, és olykor elesem, olykor szégyent hozok rá, de azért mégis ő az én megváltom, és igyekszem őt követni. Mi csak élünk a tőle nyert erővel, hatalommal. Övé legyen mindenért a dicsőség. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te szeretetedet, amellyel vállaltad értünk a legnagyobb áldozatot, amit csak hozni lehet. Odaadtad ártatlanul az életedet értünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen végtelen a te szereteted irántunk. És köszönjük azt is, hogy nem maradtál a halálban, nem csak elvetted a bűneinket, hanem a te szenvedésed után feltámadásod mennyben meneteled által a mennyek dicsőségét is megnyitod előttünk. Kérünk téged, Urunk, hogy így vigasztalj bennünket előre ment hívő szeretteink által, akik hiányoznak, akik miatt fáj a szívünk, akik miatt talán most is könnyes a szemünk, de kérünk téged, Urunk, hogy abban a hitben erősíts, hogy nálad vannak. És kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk így tekinteni a saját életünkre is, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra, hogy látunk-e még új napokat, hogy miénk-e még a jövő hét vagy a jövő esztendő. Szeretnénk, Urunk, minden pillanatban készen állni arra, hogy ha szólítasz, akkor hadd tudjunk menni hozzád. És Urunk, add, hogy éppen ezért úgy tudjuk élni az életünket, hogy minden napon készen legyünk. Elengedni mindazt, ami ebben a világban van. Köszönjük azt is, amit nekünk adsz, amivel naponként megajándékozol. Köszönjük a naponkénti eledelt, a reménységet, a családunkat, a szeretteinket. Ha van munkánk, ha van egészségünk, annyi mindent megköszönhetnénk, és szeretnénk is eléd hozni, Urunk. Áldott legyen a te neved ezekért. És kérünk azokért a dolgokért, amiket nem látunk, amit nem tudjuk, hogy mi vár reánk, amelyek talán próbatételek lesznek, nehézségek, betegségek, terhek, gyászok. Urunk, előre könyörgünk, hogy akkor is hadd legyen te benned a bizalmunk. Hadd tudjuk mindezt tőled elfogadni a te kezedből. Hiszen tudjuk, hogy te nem csak megsebzel, hanem bekötözöl, megvigasztalsz bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg életünket, áld meg ezt a gyülekezetet, a te szeretetedet, kegyelmedet gazdagon áraszt ki lelkipásztorára, elöljáróira, presbiterekre és minden gyülekezeti tagra. Légy a kicsinyekkel, nagyokkal, elesettekkel, és az erőseket pedig te erősítsd, hogy tudják hordani rájuk nehezedő terheket. És imádkozunk az otthon maradt gyülekezetért, a deszkatemplomi gyülekezetért is. Áld és szenteld meg őket, és adorunk, hogy még ha országhatár is választ el bennünket, a benned való szeretet és kegyelem bennünket soha el ne választhasson egymástól. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és a te kegyelmeddel jöjj velünk Isten tisztelet után is, a mi hétköznapjainkba. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.